Nyissátok ki a Bibliáitokat a Korintusiak azért első levélnél, Pál apostol levelénél. 1 Korintus 12, 27-től. Olvasok Isten igét a 13. rész végéig. Mai témánk a szeretetnek csak egy arca van. Tudjátok, mindig van ilyen, hogy az év arca, akkor bizonyos programoknak az arca, vagy végnöke, a szeretetnek is van egy ilyen arca, amiről meg lehet ismerni, ami egyértelműen azonosítja magát a szeretetet, és általában minden fontos dolognak, jellegzetes dolognak egy arcot választanak, ami emblematikus. És amikor meglátják ezt az arcot, akkor egyből arra asszociálnak, aminek az arca, amit ő képvisel. Szeretetnek is egy arca van, ez pedig a názáreti Jézus Krisztus. Igazán, amikor Krisztus látod, akkor őról a leginkább és legegyértelműbben az Isten szeretete jut eszünkbe. Ez az egészséges. Ha tényleg Krisztusban vagyunk és a kegyelemben élünk, akkor a legjellemzőbb dolog, ami Jézus Krisztussal kapcsolatban leszünkbe jut, az Isten szeretete. Hogy Isten szeret engem, Isten elfogad engem, Isten megbocsátott az én bűneimet, új és örök életre ajándékozott meg. Krisztussal együtt örökös társa vagyok Krisztusnak, és megyek a mennybe. Így van? Tehát a Krisztus a szeretet arca, akiben megmutatkozik maga az Istennek a szeretete. Kézzelfogható valóságá lesz, és a Krisztusra gondolunk, legnagyszerűbb dolog, hogyha a szeretetre, Isten szeretetére asszociálunk, amely megjelentő benne, és egyértelműen mutatta is, komoly zavart okozott annak idején, amikor a Földön járt, ez a fajta szeretet, hiszen összezavarta a kor státuszkóját fenntartani igyekvő vezetőket, akik a rendet akarták föltartani, és sokkolta őket, amikor Jézus bement és együtt evett a paráznákkal és a vámszedőkkel, bűnösökkel. Meghökkentek, amikor gondoljuk Magdalai Mária, akivel hét ördögöt üzött ki, bemegy a Simon farizeus házába, lehullik a lábához Jézusnak, és könnyeivel öntözi, és a hajával törli meg. Megdöbbentek, amikor a valószínűleg ugyanez a személy, ugye a házassejtő asszonyként oda vetik ki Jézus lába elé, és Jézus mondja, hogy hát aki tökéletes köztetek, mint olyan tökéletes, mint az Isten, akkor az hajrá, kezdje meg a kövezést. És hát egy sem volt olyan tökéletes. Csak mondja, Jézus, én sem vádollak téged, de menj el és ne vétkezz többé. Tehát nem értett egyet a cselekedetével, mégis kiemeli a porból, és új életet, új reményt áraszt felé. Érdekes volt a mai igehirdetésről készülésem, és tegnap kollégákkal voltam együtt, és utaztunk a kocsiba hazafelé, és elkezdtem készülni a mai igehirdetésre, és akkor azt mondták nekem, miért vagyok én antiszociális, hogy én olvasok. És mondta, ne haugyatok, én holnap prédikálok, nekem készülni kéne, és azt mondta az egyik, és nem az a legjobb készülés, ha velünk beszélgetsz? Nem az emberből kell kiindulni? És a szeretetről akartam készülni, mondom, végül is teljesen igazatok van, és én törekszem is erre, hogy így készüljek, és megkérdezték, mi lesz a mai üzenet. És hogy idézek azokból az igékből, amikből prédikálni fogok. És elkezdtek kérdezgetni. És feltették a kérdést, hogy miért jó gyülekezetbe járni. Emlékeztek ezt a kérdést, kétszer feltettem ezen a helyen, és volt lehetőségem elmondani. És sok minden más nagyon jó kérdést tettek föl a témában, tehát egész érdekes módon sikerült készülni a mai alkalomra. Egyébként ez nagyszerű, tehát maga a názáreti Jézus is valahol így készült egy-egy prédikációra. Ment az emberek közé, beszélgetett velük, egy-egy élethelyzetet találkozott, és akkor tanított róla. Nem? Teljesen életszerű volt, teljesen valóságos, lüktetett ez az egész. Nagyon élvezem, hogy szeretem az Urat, és tényleg nem esett nehezemre persze, mert nem az első eset volt, csak aztán tényleg jó volt ez a sok-sok jó kérdést tettek föl. Honnan tudhatjuk azt, hogy valakinek örök élete van? Honnan lehet ezt tudni? Vagy, ha valaki szereti a családját, tisztességesen, becsületesen él, az a pokolba jut? Jó kérdések, nem? És azt válaszoltam, hogy nem az én tisztem eldönteni, és nem az ember tiszt eldönteni, ki jut a pokolba, de az biztosan mondja a Biblia, hogy az értékmérés az lesz, hogy ha olyan tökéletes vagy, mint az Isten, akkor bejutsz a mennybe. Ha te olyan tökéletes vagy, mint az Isten, akkor biztosan mennybe jutsz. Ha esetleg van némi hibád ehhez képest, akkor szüksége van neked is a kegyelemre. A bűnbocsánatra. Ezt én nem tudom eldönteni, mert a szívedet Isten ismeri, és te meg gondold végig. Hogy vagy olyan tökéletes, mint az Isten. Tehát ha majd meg fogsz állni előtte, akkor ez majd rendben lesz. És mondom, egyébként pedig, akik szeretik Istent, és bizonyosságuk van, az, amikor halállal néznek szemben, az akkor derül ki igazán. Ott már nincs mellébeszélés, hogy kiben milyen bizonyosság él. Amikor halállal néznek szembe az emberek, ott ki nettósodik a hit, hogy valóban Isten lelke által hordozzák a bizonyosságot az örök életre, amelyet egyébként vallunk és hiszünk, és ez a bizonyosság él bennünk a Szentlélek által, amikor adjuk az életünket Krisztusnak. No, nézzük az Isten igét. És gondolkodjunk a szeretet arcáról együtt. Korintusi levél, első levél, 12:27-től. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor profétákkal, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat, gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok, mindnyájan proféták, mindnyájan tanítók, mindenkiben van csodatévő erő. Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával. Mindnyájan szólnak nyelveken, mindnyájan meg tudják azt magyarázni. De törekedjünk a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És a profétálni is tudok, és minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és a teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztam az egész vagyonomat, és testem tűz halára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gered haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen már profétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most ezért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Eddig az ige. Egy pár gondolat csak magáról a városról, Korintusról, ahova ez a levél íródott. Kicsit megértsük azt, hogy milyen háttere van ennek a levélnek. És tudjuk azt, hogy Pál apostol a második misszió útján plántálja ezt a gyülekezetet, és a korintusok az írt levelet, amit most olvastunk, ez pedig Efézusból írja, méghozzá Efézus a 3 éves tartózkodásának az utolsó esztendejében, méghozzá arra nézve, amilyen kérdések érkeznek hozzá Korintusból, és amilyen hírek érkeznek hozzá Korintusból, ahol évek óta nem járt. Csak egy pár érdekesség a korintusi helyzetről és a településről, a városról. Először is Korintusban 650 ezer ember élt Pál idejében. Ezek közül 250 ezeren voltak szabadok, és 400 ezeren rabszolgák. Ebből következik az összetétele is a gyülekezetnek, mert hát ezek közül tértek meg az emberek. Görög, zsidók, szabadok, rabszolgák, volt prostituáltak, gazdók és szegények, ezek jöttek össze a korintusi gyülekezetben, ebben a jelentős is nagy városban. 12 templom volt található ebben a városban, minden templom más istennek épült, más isten tiszteletét hivatott volt képviselni. A fő templomok, az Afrodité templom, amely a szerelemistennője temploma volt, ugye Apolló temploma a halál, a pest is, de zenetánc és jóslás istenekét is tisztelték, és a bot és a kígyó szimbóluma lábrázolt Asclepius, a gyógyítás istene tiszteletére is emeltek templomot, tehát vallásilag egészen széttagolt volt a város. Kereskedelemből, főként kereskedelemből nyert óriási jövedelmet és gazdagságot. Maga a korintusizálni szó egyenértékű jelentéssel bírt az erkölcstelennel vagy a paráznával. Tehát a görög világban, mikor azt mondja, valaki korintusizál, akkor paráználkodik. Ennyire fertőzött volt erkölcsileg ez a város. Elhíresültem. Maga Korintus ugye itt helyezkedik el, itt van Atén, és látjuk, hogy itt van egy öböl, amely az égei tenger felé a hajókat, ahonnan a hajókat átjáratóvá átszállították, méghozzá egy kő csúszdán, amelyen rabszolgák vontatták a hajókat, a hajók rakományait leszették, és a kocsikkal szállították át azon a keskeny területen a városon keresztül. Ez ma is így néz ki, ez a kő út, amely fönnmaradt, és így vontatták, ezen ugye nyilván ez egy elképzelés, ezen a diolkoszon, úgy hívják ezt a építményt, a hajókat. Érdekesség a korintusi csatorna, amely a 19. században épült, tehát a kettő nem ugyanaz, ez egy magyar mérnök vezette a kivitelezést, úgy építették a 19. században, tehát a kettő nem ugyanaz, a diolkosz az a kőút volt, és 19. században épült az a korintusi csatorna, hogyha valaki elmegy, egyszer sikerül eljutnunk Korintusba, akkor ezt látjátok, mai napig is üzemel, és lehet látni. A város tehát az így nézett ki, és nagyon gazdag volt, és mint mondtam, pár hírekre és kérdésekre reagálva ez a csatorna egyébként ma a Google Earth térképen így néz ki felülnézetből, amit a magyar mérnök kivitelezésével készült. Jó. Mint mondtam, kérdéseket tettek fel a korintusiak, és ez talán érdekes, hogy el tudjuk helyezni magát a szeretett himnuszt az egész levélben. Tehát fontos egy picikét megnéznünk, hogy miről is voltak a kérdések. Az első kérdést, amit feltettek a korintusiak Pálnak, és Klói emberein keresztül eljutott hozzá, a 1 Korintus 7.1.2-ben olvassuk. Ez a házassággal kapcsolatos kérdés. Mint mondtam, nagyon komoly kihívás volt a házassági erkölcsiség. Tehát ebben a városban fizettek a férfiak, hogy Isten tisztelete úgy jártak, hogy körülbelül egy időszakban a szerelemistennője templomában 1000 prostituált szolgált, és ott fizettek a férfiak, hogy a prostituáltak ilyen jellegű szakrális szolgáltatását igénybe vegyék. Ugye nem éppen házasságbarát vallás volt ez. És az, hogy 1000 prostituált szolgált pár idejében, azt is jelentette, hogy nagy volt a kereslet erre a tevékenységre. Most gondoljatok bele, hogy milyen hatása volt ez a házas életre és a házasságra, a családra. Vagy milyen hatása volt, amikor megtértek az emberek, és hogy ez kiderült. És hogy szembenéztek ezzel, hogy hogyan éltek eddig. És a házasság kérdése, tehát egy nagy komoly kihívások övezték, és ezzel kapcsolatban kérdeztek Páltól. 1 Korintus 7.1.2 így hangzik, amikről pedig írtatok, azokra ezt válaszolom. Jó a férfinak asszonyt nem érinteni, a paráznasság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. Azaz, egy felesége és egy férje. Tehát legyen ez befedezve, legyetek befedezve, és aztán sorban folytatja még az egyedülvalóságot, a házasság kérdését, mivel jár az, aki megházasodik, hogyan gondolják ezt meg. Tehát a 7. részben ott szépen válaszol a korintusiak kérdésére Pál apostol, egy konkrét élethelyzetre vonatkozó nagy tanítást ennek a gyülekezetnek. Második kérdésük a bálvány áldozattal kapcsolatos volt, hisz ugye, mint mondtam, 12 templom üzemelt, hogy mindegyik üzemelte Pál korában, azt nem tudjuk, de az bizonyos, hogy rengeteg bálvány áldozati húst volt a piacon, és a 8.1-ben olvassuk, a 1 Korintus 8.1-ben, ami pedig a bálvány áldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete. Az ismeret felfalkodottá tesz. A szeretet pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismernie kell. De ha valaki szereti az Istent, az már ismeri az Istent. Mert azt tudja szeretni az Istent, aki ismeri az Istent. Mert aki ismeri az Istent, az nem tud más tenni, csak szeretni. Mert Isten szerethető. Nem is lehet mást érezni felé, ha aki megismert őt, csak viszont szeretetet. És nagyon érdekes dolog, ami kialakult Korintusban, volt, akik szentebbnek gondolták magukat. Volt, akik úgy gondolták, megengedhetnek maguknak dolgokat, mert van rá szabadságuk. Mások meg úgy gondolták, hogy nem, és nem vétkezhetnek. És egy komoly feszültség alakult ki, klikkesedés jött létre, különböző megértések, tanok, ismeretek, dogmák, a szabadság értelmezés kérdésében is, szakadások jöttek létre gyülekezetben. Megvoltak a csoportok, akik ezt vallották, akinek úgy gondolták, hogy szabad megtenni, mások azt mondják, hogy ezt nem szabad megtenni, és ezek úgy vagdalkoztak egymással, és mellőzték a szeretetet. Tehát ismeretükben felfúalkodtak. Az is, aki úgy gondolta, hogy neki van szabadsága, az azért fúalkodott fel, mert nem vette figyelembe az erőtlent. Az erőtlen, aki bírálta a szabadsággal rendelkezőt, az pedig azért nem járt el szeretetben, mert hát kötekedett vele. Tehát nem szeretetben jártak el, felfúalkodtak. Az ismeret önmagában felfúalkodottá tesz. És ha valaki azt mondja, hogy ismer valamit, az még semmit nem ismert meg úgy, hogy ismernie kéne. Majd Pál apostol betekintést ad, hogy mit jelent a szeretet általi ismeret. A folytatásban aztán a 12. résztől kezdve a 14. résszel együtt a karizmák, a kegyelmi ajándékok kérdésével foglalkozik Pál apostol. A 12.1-ben azt olvassuk, hogy lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha ismeret hiány lennétek, ha tudatlanok lennétek, mert úgy látom, azok vagytok. Ösztönösen cselekeztek. És nincs ismeretetek, hogy jól használjátok a karizmáitokat, kegyelmi ajándékaitokat. És az adakozás, az adományok összegyűjtésének kérdéséről is ad tanítás Pál apostol a 16. részben. Innen az első két verset olvasom. Így hangzik. Ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, ahogyan azt Galácia gyülekezeteinek rendeltem. A hét első napján, azaz vasárnap, mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze azt, ami telik tőle, nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek hozzátok. Tehát ugye hagyományosan több gyülekezetben is az adakozást vasárnap gyakorolták. És elékezünk a legkiválóbb út kérdéséhez, amiről olvastunk a 12. rész végét, amikor megnéztük, és azt mondja, hogy megmutatom nektek a legkiválóbb utat, hisz tudjátok, hogy ti Krisztus testének tagjai vagytok, és különféle ajándékkal rendelkeztek, és szolgálni szeretnétek, meg szeretném mutatni nektek, hogy melyik az a legkiválóbb út, amin járhattok. Ugye az út a Biblia értelemben életmódot, életvitelt, életutat takar. A fontos dolog, amiről Pál beszél a kegyelmi ajándékokkal és az ismerettel kapcsolatosan, hogy a helyes használata az ismeretnek és a karizmáknak a testvérem épülését kell szolgálja. Ami nem építi a testvéremet, nem építi a keresztény közösséget, a keresztény közösség Krisztusban való egységét, ami alapvetően Istentől jön, Isten szerint való, az mindenképpen az épülést hordozza, a másik felemelését, akár megszentelődését, akár bátorítását, helyes gondolkodásmódra segítését, az indulat, a szándék, az Isten szeretetéből fakadon, mindig ez pozitív. És azt gondolom, hogy ha valaki szeretettel közeledik felénk, akkor azt megérezzük. Mindannyian. Azt is megérezzük, ha valaki nem szeretettel közeledik felénk. Annak van üzenete, mert a szeretet arca Krisztus. És ha nem Krisztus arcú az én szolgálatom, nem Krisztust mutatja be az én szolgálatom, hanem önmagamat, a saját elképzeléseimet, akkor már nem járok el szeretetben, még ha jó hiszem is vagyok. Tehát az épülés. A megajándékozott emberek Korintusban és a karizmák az épülés helyett a klikkesedéshez vezettek. Karizmákat helyezte középpontba, személyeket helyezte középpontba, bizonyos személy kultusz alakult ki a gyülekezetbe, és csoportosulások jöttek létre, a megértések, az emberek, a személyek tisztelete, a karizmák gyakorlása tekintetében, az ismeret tekintetében különböző csoportok jöttek létre, és feszültség volt a gyülekezetben. Bizonyos személyek világi bíróságig jutó pereskedésbe mentek bele a gyüleketen belül, Tehát veszekedtek egymással, és aztán világi bírósághoz fordultak, hogy a hívő testvérek a gyülekezetben bizonyos peres ügyeiket rendezni tudják. Mások azt mondják, hogy nem az én dolgom, nem foglalkozok vele, ezért eltűrtek mély elkülönstelenséggel a gyülekezetbe, mert nem szeretetben jártak el, hanem nekem szabadságom van, én nem foglalkozok a másikkal, mindenki azt sem, amit akar. Ez is jellemző volt erre a gyülekezetre. Az ajándékot öncélúan használták. Az ajándékok megnyilatkozásában az én volt a lényeg, hogy én nekem mondani valom van, nekem van proféciám, nekem van nyelveken szólásom. És hát össze-vissza gyakorolták ezt, nem az épülés szándékával, hanem az önmegvalósítás szándékával gyakorolták. És bizony ez az út szakadást munkált és rombolt a gyülekezetben. A legkiválóbb útról pedig maga a szó azt jelenti, hogy túlára, túlcsordul, túlmutat az emberen. Túl visz azon, amit mi tudunk adni. Túl folyik, túl csordul. Ez a legkiválóbb út, amiről Pál apostol tanít itt ebben a levélben. Jézus figyelmeztet bennünket a mai korral kapcsolatosan, és amiben már benne vagyunk, én úgy látom, és haladunk elég erősen előre. A Máté 24:10-13-ban a következőt olvassuk, és nagyon el kell gondolkodhasson bennünket, bizonyára teszitek is, én azt gondolom, hogy többször eszünkbe jut ez az ige, akik már olvastuk, vagy ha újra olvassuk, akkor így felfigyelünk erre az igére. Máté 24:10-13. Akkor sokan eltántorodnak. Elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis proféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Nézzük csak, milyen korszakról beszél Krisztus, amelyben meggyőződéseim szerint már benne vagyunk, és haladunk előre ebben a korszakban. Sokak eltántorodnak, azaz megkérdezte tőlem egy kollégám tegnap, mi van azokkal, akik követték Jézust, és aztán nem teszik. Ezeken mi lesz? Van ilyen? Hogy valaki járt a gyülekezetbe, és aztán elhagyja. Ezt is elfordul tőle. Mi van ezekkel az emberekkel? Hogy lehet ilyen? Bizonyára találkozott a kapcsolatrendszerében olyannal, aki valamikor esetleg beszélt Jézusról, aztán pedig egy elfordult Jézustól, és másfajta életet élt. És Pál apostol mondta neki, beszél az ilyenekről is, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőké, akkor erősítsétek meg magatokat az Úrban. És azt mondja Pál, hogy az utolsó korszakra jellemző lesz, hogy eltántorodnak, elfordulnak. Sokan Krisztustól, szóval elárulják és meggyűlölik egymást. Jellemzője válik a mély gyűlölet az emberek között. Hamis proféták támadnak, és sokakat becsapnak. Tehát hamis profécia, hamis profétai szolgálat, leöntve keresztény mázzal, elárasztja a világot. Én azt látom, ez így van. Tehát hiteltelen emberű életek és szolgálattevők járnak világszerte, és prédikálnak, és tanítanak, és konferenciákat rendeznek. Számomra ez sokkal és döbbenetes, és az még döbbenetesebb, hogy ehhez mások adják a nevüket és az életüket, és nem azt mondják, hogy áldítsd magad, hanem még társulnak is velük, és futtatják őket. Gyüleketi háttérre nem rendelkező dicsőítők szolgálnak szerte. Nem is jár gyülekezetbe. Nincs is normális rendezett kapcsolata hívő közössége. Ő fölé helyezi magát. És jár világszerte, hogy ő milyen szuper. Rendezetlen házassági élettel, kapcsolatokkal. Járnak és prédikálnak, és elmennek emberek a konferenciára, és el vannak állva, hogy micsoda proféciák hangoznak. Pusztán a kegyelem ajándék működésével. Ugyanakkor óriási veszély, hogy a negatív tapasztalatok által ne lessünk az ló túlsoldalára át, és nehogy akadályozzuk a karizmák működését. Pál éppen ezért a 14. részben például tanít a nyelveken szólás és a profétálás fontosságáról és a helyéről a gyülekezeti életben. Mennyire fontos ez, hogy egészségesen épülésre, az egyház épülésére működjenek ezek az ajándékok. És döbbenetes dolog azt mondja, hogy mi a gonoszság sokasodik. Az emberek egyre többet csalódnak, becsapják őket, elárulják őket. Hátat fordítanak nekik, ezért megkeményedik a szívük. És a szeretet meghidegül, hidegé válnak az emberek. nem adják már magukat egy kapcsolatba, félnek magukat megnyitni, félnek a szeretetet elfogadni és adni, mert nem akarnak többet csalódni. Elnehezedik a szívük. Sok sebet szednek össze, amivel nem tudnak igazán megbocsátani. Betesznek embereket skatujába, dobozokba. És hidegé válik a szívük. Ismerős világ? Milyen komoly kísértés, igaz? Az embernek a csalódások idején. Hogy ne keményítsem meg a szívemet. Ne szolgáltassam ki magam újra és újra. Természetesen tudjuk azt, hogy egy kapcsolat rendezéséhez nem csak az én megbocsátásom szükséges, hanem a másik jóváltétel, a bocsánat kérése és a változás. Tehát én nem mondom azt, hogy ez azt jelenti, hogy mindenkivel tudunk szeretetteljes kapcsolatban lenni, de amennyire tőlünk telik. Ezt tegyük meg. De nem tudunk más helyet megváltozni. Mi magunk tudunk változni, és a Biblia igazán saját magunkról szól a változás tekintetében elsősorban. De aki mindvégig kitart, az a hűséges lesz, az a szabadságban marad, üdvösséget, az üdvösségben marad, az bemegy a mennyek királyságába. Tehát nincs arról szó, hogy ez egy gyaloggalop, bizony küzdelmek árán, sok tusát megvívva megyünk a mennyek királyságába be, de az Isten megtart bennünket. Na nézzük a szeretet himnusza témát, amiket fölvet Pál apostol. Azt mondja Pál apostol a elején, ennek a résznek, hogyha angyalok nyelvén szólok, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy a pengő cimbalom. Tehát pusztán egy hangszer, aminek a hangja érces, szólhat szépen, mint, ahogy hallottátok, azt nem én rendeltem meg, de üres. Aztán úgy folytatja, hogy ha profétálni is tudok, és minden titkot ismerek is, minden bölcsességnek birtokában vagyok, önmagában balgasság ezt gondolni. Pár lelepezi ezt a gondolkodásmódot, de gondolkodhat valaki úgy, hogy én okosabb vagyok, mint te. Én többet tudok Istenről, mint te. És ez már öntelt felfogalkodottság. Mert nem többet tudok, hanem esetleg mást ismerek belőle, mint te. Nyilván Krisztus követőiről beszélünk, kereszténységről beszélünk, nem más vallásokról beszélünk, ugye ez világos. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy amikor másképp értettek meg dolgokat, az több, mint a tiéd. De az biztos, hogy szegényebb leszek, ha én nem leszek nyitott arra, amit neked adott az Isten, hogy ezt befogadjam. Én szegényebb leszek. Köszönöm, hogy nem kell a vázába kinnom a vizet. Áldjon meg érte az Úr. Tehát amikor valaki az ismeretben azt gondolja, hogy gazdag, az nagyon veszélyes úton jár, mert felfogalkodottá lehet. És pár tovább mondom, hogy látni fogjátok az ismeret kérdését, hogyan gondolkodik ő, aki mondjuk elég sok mindent ismert, ráadásul azért jártam Paradicsomban is, elragadtatás közben, és ő személyesen találkozott Jézus Krisztussal, ott a Paradicsomban, és az evangéliumot pedig magától Krisztustól vette át. Járt valaki a Paradicsomban már? Beszélgetett Jézussal? Ti azt mondanánk, hogy zizzent vagy, ha valaki ezt mondaná. Nyilván az apostoli kor abból a szempontból lezárult, és Pál apostol be volt emelve a 12 apostol közé, az én megértésem szerint, teljesítette a Júdás helyét a názáreti Jézus, és őt beemelte az apostoli korban, és ő neki személyesen lehetett átvenni az evangéliumot. Ennek elejére használta Isten Anániást is az ő életében, és ez is fontos volt. Tehát ez az apostol írja ezt a levelet. Csak azért azt szeretném, ha érzékelnétek, aki azért kegyelmi ajándékokban, karizmában, kenetben, erőben, bölcsességben, kinyilakoztatásban, tudásban, ismeretben, előéletét tekintve is, iskolázottságában is egy nagyon művelt ember volt. Tehát bírta a korának a görög nyelvét, nem csak úgy, hogy tudott görögül, hanem az akkori világ elismert, nagy okos és értelmes embereivel, a görög filozófusokkal is tudott vitázni, és partiban volt velük, tehát nem kellett szégyenkeznie, képes volt ezt a beszélgetést lefolytatni, vitába, tehát nem csak elmondani valamit, hanem vitázni velük, ugye ez két különböző történetről van szó. Tehát Pál nagyon bölcs, nagyon gazdag volt ismeretben, és azt mondja, hogy hogy vigyázzunk ezekkel az ismerett dolgokkal, mert önmagában ez felfalkodottá teszi az embert. Profitálás, bölcsesség, görög világban nagyra becsülték a bölcsességet, filoszófia, bölcsesség szeretete, ugye, ez görög kifejezés, görög homból, nem csak görög országból, de markánsra meghatározza a filozófiai gondolkodásmódot, ugye maga a görög filozófusok hagyatéka, gondoljunk Arisztotelészre és azokra, akikről ő ír. A szeretet pedig nincs bennem, azt mondja Pál, semmi vagyok. Igazán értéktelen mindaz, amit én teszek. Ha szétosztom egész vagyonomat, és a testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból, idéztem az igét a kollégáimnak, és egyből vágták, hogy akkor ez azt jelenti, hogy valaki öncélúan megpróbál nagyon gazdag emberként valakin segíteni, de szíve nincs benne. Mondom, pontosan ezt jelenti. Pontosan ezt jelenti, hogy öncélúan sokszor reklám céllal, valahogy a lelki, így ez is elhangzott, hogy a lelkiismerete megnyugtatása végett. Próbál osztani a javaiból. Tiszta professzionális felkészülési lehetőség, magasabb volt, mint egy teológiai iskola. Igen, valójában igen, ezt jelenti a Biblia, hogy önmagában az emberek adhatnak szeretet nélkül. De szeretni nem lehet adás nélkül, ugye, hogy többször elhangzott már itt is. Mert ez puszta haszonszerzés, és nem jelent igazán semmit. És odáig megy, hogy tűz halára is lehet szánni valakinek magát, az életét is oda lehet adni bizonyos eszmékért, izmusokért. Ha szeretet nincs benne, ha nem szeretem az Istent, nem szeretem az embereket, nem szeretem Krisztust, értéktelen. A puszta ismerettől tehát óv bennünket az apostol, ahogy olvastuk, az ismeret felfogakodott, tehát ez a szeretet pedig épít. Mind az áldozathozatal, mind az ajándék, szellemi ajándék önmagában még senkinek az épülését nem szolgálja. Isten sem puszta áldozatokat hozott, hanem szeretetét mutatta meg felénk. A János apostol a első levelében, 4. rész, 11. versében így ír erről. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük az Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát, engesztelő áldozatul a bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Még egyszer mondom, ha így szeretett minket az Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Ezt mondja a Biblia. Tehát nézd most körül, hátra is, előre is nézd ezeket a drága szempárokat, ezeket az életeket, és ne arra gondolj, hogy az ő dolgai szeressen téged, hanem azt jelenti, hogy adós vagy. Hogy amit kaptál az Isten szeretetéből, azt megoszd másokkal. Adósa vagy a testvéreidnek. Ezt tanítja a Biblia. És ez a szeretet, ahogy az Isten példát adott nekünk, ahogy benne volt az ő áldozata, és elküldte az egyszülött fiát, értünk, önzetlenül. És ezt az önzetlen szeretetet adhatjuk tovább, amit átvettünk Istentől testvéreink felé. A 4. verstől, az 1 Korintus 13:4-től egy picit nézzük majd meg a felsorolás mögött lévő tartalmat is. Nem szaladunk olyan gyorsan át a szeretet ismertető jegyein, amelyel próbálja Pál apostol érzékeltetni ezt a fajta isteni szeretetet. Az első dolog az, hogy a szeretet türelmes. Úgy is fordíthatnánk, hogy hosszú tűrő, azaz hosszan tűr. Azt is mondhatnánk, hogy kitartó vagy álhatatos. Kedvesem, hogy állok én a szeretettel, a testvérem szeretetével, a másik szeretetével, mennyire vagyok hosszan tűrő vele kapcsolatosan, mennyire hordozom őt el, mennyire vagyok kitartó vagy álhatatos abban a szeretetben. Vagy ott tartok, amit Jézus mondott utolsó korszakra, hogy csalódtam, fájdalmat okozott, és a szívem hideg már felé. Vagy fáj, hogy nem fogadja el a szeretetemet, és elutasít engem. Én szeretem. És nagyon fáj, hogy nem fogadja el. Ugye ez teljesen más. Mert lehet elutasítva is valaki a szeretetével, mert szeretetek valakit, és a másik meg nem fogadja az én szeretetemet, elutasít engem. Ugye ez egy másfajta dologról van szó. És ilyen van. De mégis kitartó vagyok, és áldoros a szeretetben. Hányszor találkozunk az életben olyan emberekkel, akik újra és újra elárulnak bennünket. És valahogy az Isten megadja a szívünkbe, hogy meg tudnád puszilni, megölelgetni. Húsba vágó, igaz? Mégis Isten meg tudja ezt adni, hogy egyszer elönt a szeretet. Tehát semmi racionális érvet nem tudsz fölhozni, hogy miért szereted, egyszer Isten betölt téged szeretettel felé. És semmi nem változott meg még, tudod, lehet, hogy a következő alkalommal ugyanúgy. Kibeszél a hátad mögött, ugyanúgy elárul, de mégis tudod szeretni. Nem jelenti azt, hogy rábíznád az életed titkait, és hogy ő lesz a legbizalmasabb barátod az életben. Most értitek, nem erről van szó. De mégis vagy szabad a szíved arra, hogy szeresd őt. És ez valami természetfeletti dolog, és óriási szabadság. Amikor valaki a sértett állapotából ilyen módon tud szabadulni, és betöltekezni az Isten szeretetével, az tényleg olyan szabadságot él meg, egy olyan fellélegzést él meg, lejön róla az a nyomás, az a teher, amely éppen a fájdalom miatt van az embernek a lelkén, a szívén. Tehát meg tudnám ölelgetni, puszilgatni. Dicsőség Istennek, hogy ilyen az Isten szeretete. Aztán azt mondja, hogy az Isten szeretete, amelyet a szívünkbe adott, és kíván kiteljesíteni, az jóságos. A hozzáállását tekintve, a tetteit tekintve, jóságos. Szóval a szeretet nem irigykedik. Ebben benne van az, hogy nem akar utánozni senkit. Tehát önmagával meg van elégedve. Hálás azért, aki. Mikor van irigység? Akkor van irigység, amikor valamit azt gondolom, hogy nekem nincs, ami másiknak van, és de borzasztó, hogy neki van, nekem meg nincs. És utánozni akarom a másikat. És versengenek az emberek, magyar emberekre különösen jellemző. Ez, hogy nagy házat épít az egyik, én még nagyobbat. Nagy autót, ez én még nagyobbat. És sorolhatnám a dolgokat, amik a gondolás, ez irigység. Utánozni akarja. Sőt, fölé akar emelkedni. És féltékenység szintén benne van az irigységben szóban. Aztán a szeretet nem kérkedik, azaz nem dicsekvő, hanem alázatos tud lenni. Miért tudja, hogy semmilyen nincs, amit nem kapott volna. Aztán nem fuvalkodik fel, nem büszke, nem gőgös, nem helyezi magát mások fölé. Nem viselkedik bántóan, azaz a viselkedése nem helytelen egyszer, és másrészt nem sértő. Igyekszik úgy viselkedni, úgy viszonyulni az emberekhez, hogy ne megalázza őket, ne megbántsa őket, ne sértse őket. Ezért szoktam mondani, hogy az, hogy valaki úgy gondolkodik, hogy hát az ő baja megsértődött, hallottam már ilyet is. Az ő problémája, mondom, és a tiéd nem. És lehet, hogy ő erőtlen, és tényleg megsértődik hamarabb, mint hogy kéne, mert kiskorú, és erőtlen. Na de akkor nem kell vele foglalkozni? Át lehet rajta gázolni? Avagy nem a szeretet szerinti gondolkodásmód az, hogy ő erőtlen. Tehát figyelek rá. Tapintatos vagyok vele. Érzékeny. Ugye a sértődékeny emberek, az érzékeny emberek általában kikészítik azokat, akik ezt nehezen tolerálják, és nincs olyan, aki nagyon jól tolerálná ezt. A sértődékeny embert, amikor mondasz neki valamit, és mindent félreért. És lát az arca elváltozik. És mit mondtam, jaj? Nagyon komoly türelem kell, és isteni szeretet kell az, hogy ilyen embereket elhordoz az életben. Akik lehet akaratgyengék, személyiségproblémások, kisebb rendőrségi komplexussal küzdködnek, és a lelki gondozásban egy picit előre jársz már, és az emberek személyiséget elkezded megismerni, még lehet nagyjából diagnosztizálni is tudod, bár teljesen soha. Nem gondoltad, hogy mindent tudsz a másikról, bármilyen ismeretel is van. Nagyon veszélyes egyébként kliséket gyártani, mert nincs két egyforma ember, nincs két egyforma élet. De az, hogy másikat megpróbálom megérteni, hogy miért viselkedhet úgy, ahogy, már segít nekem elfogadni, és elhordozni, elszenvedni szeretettel. Tehát nem akarom őt megbántani. Figyelek rá. És hány kapcsolat megy tönkre pusztán azért, mert nem figyel rá az egyik a másik emberre, hogy hát ezzel megbántanám. És a munkai légkört meg tudja rontani. Tehát ha valaki együtt dolgozik mondjuk 4-5 évig valakivel, kollégájával, akkor körülbelül tudja, hogy hogyan kell megfogalmazni neki egy kérést. Hogyan kell elküldeni egy e-mailt? Hogyan kell kiosztani egy feladatot? Hogyan kell számon kérni dolgokat, ha a főnök vagy beosztott? Igaz? Tudod, hogyha ezt így írod le, kiveled a biztit nála, és lehet veszekedni. De most meg megírom neki, és akkor most... Vagy pedig, igen, ezt lehet másképpen is írni. átfogalmazom, átolvasom még egyszer. Megpróbálom elgondolni, hogyha ő el fogja olvasni ezt a levelet, akkor ez mivel jár? Van, akinek nem csak levelet érdemes küldeni, hanem érdemes fel is hívni telefonon. És miért elküldeni a levelet, már telefonon fölhívod. És beszélsz vele, hogy figyelj, erre gondoltam, ezt írnám le. Egyet értesz vele? Jó lesz így. És igen, és elküld a levelet, és akkor van egy olajozott kapcsolat. A szeretet az ilyen. A szeretet nem csak azzal foglalkozik, hogy igazam van, hanem azzal is foglalkozik, hogy az én igazságom mit eredményez a másik életében. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát. Ugye az önzésről beszélünk. Nem gered haragra, azaz felbőszülni, indulatba jönni, ezt nem teszi. Ki az, aki ezt meg tudta valósítani már, hogy soha nem gerjed haragra? Nem tolongtok. Én sem. De a szeretet mégis ilyen. Az Isten szeretete a saját sérelmei miatt soha nem gerjed haragra. Amikor Názáreti Jézus Krisztus haragudott, ő nem a saját sérelmei miatt haragudott, hanem azért haragudott, amit tettek például az emberekkel a vezetők. És ahogy megakadályozták őket abban, hogy megtérjenek. Azt mondja, nem mentek be a mennyek országába, beálltok a kapujába, nem mentek be, és akadályozzátok azokat is, akik meg akarják ismerni az Istent. És ezért nagyon haragudott. Akkor valaki akadályozta az üdvösség útját, egy másik ember megtérését. Becsapta őket. Pál apostol rettenetesen mérges volt, amikor állapostolok, hamis proféták és tanítók hamis Krisztusokat prédikáltak és hirdettek, és próbálták eltántorítani a hívő embereket, a Krisztus egyenes útját, az üdvösségüket akarták ellopni. Borzasztó mérges volt, és nagyon keményen kikelt. De Pálban ez a harag, ez nem öncélú volt, nem az ő sértettségéből fogad, és nem azért volt, hogy jaj, de borzasztó, oda mentek az én gyülekezetembe, hanem hogy tehettek ilyet az emberekkel? Hogy lehettek ilyen gonoszak? Hogy magatok mentek a pokol fel, és másokat is akartok elragadni. Értitek? Ez egy másfajta harag. Ez a féltő szeretet. Amikor óvni akarom a másikat. És nem a sértettségből, a büszkeségből nő ki, hanem a féltő szeretetből. Óvni akarom a másikat, és az üdvösségét akarom munkálni. Nem rója fel a rosszat. Gondolhatnánk azt is, hogy nem emlegeti föl a múltat, mert aki mindig a vétket emlegeti, az elszakad a barátjától, mondja például a beszédekönyve, ez igaz, de ez nem ezt jelenti. Hanem nem feltételez rosszat. Tehát jó hiszemű. Megelőlegezi mindenkinek a pozitívat. Egy-két csalódás után elég nehéz. Ezzel a bizalommal tekinteni valakire. Ezért is Isten szeretetéről van szó. Aztán nem örül a hamisságnak, azaz a jogtalanságnak, igazságtalanságnak, istentelenségnek és gaztetnek. Tehát az Isten szeretet nem jelenti azt, hogy én szeretem a bűnt, és egyetértek a gonoszsága, az igazságtalan, tisztességtelen hamissággal. Ugye ez nem szeretet. Ez majom szeretet, vagy ál szeretetnek hívhatnánk, amivel nem az Isten szeret bennünket, hisz ő is gyűlöli a bűnt. De azért gyűlöli, mert az tönkre teszi az embert. Aztán együtt örül az igazsággal, azaz az igazmondással, az őszintességgel, a valósággal. Amikor valaki igazat mond, a valóságot mondja, és nem szépíti, nem beszél mellé. Mindent elfedez, azaz kibír, elvisel. Mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, azaz vár, helytáll, ellenáll. Nem adja fel. Az Isten szeretete az, amely mindvégig kitart amellett, hogy az emberben, amíg lehellet van, meg tud térni. Az isteni szeretet az, amikor bármilyen konfliktusba is kerül valakivel, bármilyen ellenséges is vele valaki, mindvégig kitart amellett, hogy megvárja és ad esélyt neki, hogy az ember megmenekülhet és megtérhet. Esély van az ő szívében, úgy gondolkodik róla. És hányan vannak, akik Isten kegyelmét megértették és megtapasztalták, váratlanul, hosszú éveket éltek úgy le, hogy nem foglalkoztak Istennel, Isten kegyelmével, és egyszer csak megfordult az életük, és megtértek Istenhez, és megszabadultak. Pál folytatja, hogy egyetlen egy dolog marad meg. A szeretet soha el nem múlik. De legyen már profétálás, el fog töröltetni, legyek egy nyelveken való szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni. Pál néhányat kiemel a Korintusban problémát okozó témák közül. A profétálás, nyelveken szólás, ismeret kérdésének helytelen gondolkodásmódból fakadó gyakorlásáról beszél. Egyébként az egyház történelemben mindegyik nagyon komoly szakadásokat okozott már eddig is. A dogmák, a tradíciók, a hagyományok, vagy éppen a kegyelmi ajándékok közül egyet-egyet kiragadva, azt középpontba helyezve, az építés, a krisztusi szeretet helyébe téve, bizony sok szakadás jött létre. Amikor az ajándékok fontosabbak, vagy az elvek és a dogmák fontosabbak a testvéri szeretetnél, és annak Krisztustól tanult megélésénél, ez az, amiről Pál beszél, hogy ez nem a szeretet útja. Amikor az elveink, szokásaink, korábbi átéléseink, tapasztalataink fontosabbá válnak, mint a szeretetteljes építés, zsákutcába kerülünk. A szeretet találékony, és utat talál például az új generációk elérésére, az evangéliumi kapcsolatok építésére, a testvéri szeretet valóságos megélésére. Tudjátok, nagyon könnyű azt mondani, hogy én nem tudok kapcsolatot teremteni mai tinédzserekkel. Mert olyan mások, mint én vagyok. Ezt a legkönnyebb mondani, és igazad is van. Amikor pszichológiai problémát okoz az internet világából fakadó személyiségtorzulás, amikor abszolút passzív fiatalok tömegeivel találkozunk, akiket nem érdekel semmi, és az életük legnagyobb részét le tudják élni egy zárt szobában, virtuális kapcsolatokkal, akkor azt mondom, hogy te, aki nem ebben szocializálódtál, aki még esetleg a labdát rúgtad este 5-től 10 óráig, amikor láttál, a haverokkal is biciklisztél és mentél, és amikor elvégezted a házi munkát, alig vártad, hogy a csapattal összegyere, és 15-20 fiatallal bandáztunk, azért nem nagyon értjük azt, hogy mit jelent az, hogy nincs igazi barátja valakinek. De mit mond a Szentírás? Az atyák fiút szívét a fiakhoz téríti. A fiak szívét az atyákhoz. Nagyon érdekes, hogy a Baptista Egyház lapjában, a Békénőben nemrégen egy ilyen cikk jelent meg, és most folytatták, hogy ez a prófétai ige akarjuk, hogy beteljesedjen a közösségbe. Mert ez egy ígéret az új szövetségi gyülekezetre, hogy a generációk szakadékokat megszünteti az Isten. Én nem mondom, hogy ez könnyű, de a szeretet utat talál. És én beszéltem a Facebookról. Ha a Facebookra azért mégy föl, hogy utat találj fiatalhoz, utat találj az evangéliumnak, azért mondom, hogy miért? Felkelteni a kérdést. Mi a célom? Tömegnyomásra teszem, sodorodom egy ciki, hogy nekem nincs? Vagy egy eszköz arra nézve, hogy eljutassam az Isten szeretetét, jó hírét az emberekhez. És nem ezzel csomagolom be a saját vágyaimat, hanem tiszta a szándékom. Hogyan lehet? És a szeretet találékony, utat talál. Egy prófétai ígéret beteljesedése. A Bicskei Tamás testvér tud a 20 éves egyetemistákkal beszélgetni a fesztivál misszióba. Mert azért ők teljesen más világban élnek már, mint te. Pál mindeneknek mindenek élet, így van. A Szent László éppen a Korintusi levélben írja, hogy görögnek görög, zsidónak zsidó, szabadnak szabad, rabszolgának rabszolga, mindeneknek mindenek élettem, csak hogy némelyeket megnyerjek, megmeneküljön. A krisztusi szeretet ilyen. A krisztusi szeretet nem azon gondolkodik, hogy milyen társadalmi változások vannak. Borzasztó XYZ generáció. Vagy nem is tudjuk sorolni. Virtuális generáció. Informatikai generáció. Számítógépes generáció. Nyilván ezeket le lehet írni, és nagyon fontosak is, hogy ezekkel szembesüljünk. De ha pusztán addig jutunk el, hogy elvesztettük őket, az nem evangéliumi gondolkodásmód. Az evangélium az, hogy a generációkat összebékíti az Isten. És akiben több a krisztusi szeretet, az keresi az utat afelé, aki még egyáltalán nem is ismeri a Krisztusnak a szeretetét. És nem elvárásokkal afelé, hanem utat talál az Isten szeretetének a generációk felé. És higgyétek, ez a hozzáállás találékonyát tesz. Megtaláljuk a módját, hogy hogyan kommunikáljunk, hogyan beszélgessünk, hogyan lépjünk be akár ebbe a kultúrába, az ő kultúrájukba. Azzá legyek, és ez azt jelenti, hogy a korábbi szokásaimat, dogmáimat, elképzeléseimet, tapasztalataimat, régi átéléseimet ki kell hajítani. Legalábbis nem szabad, hogy ennek árnyékában éljek. Mert ezek akadályozni fognak. Mert minden személy más, és minden élet más. Nem lehet másolni. A szeretet nem merev, rugalmas, flexibilis, alkalmazkodóképes. És nem siránkozik, hogy milyen a világ, hanem utat talál. Találékony. Mert ilyen Isten szelleme. Egyedül az a maradandó, amit Isten szeretetéből fakadóan teszünk, amit megtanultunk tőle és megtapasztaltunk, ezt önzetlenül továbbadjuk, épülésüket munkál azoknak, akikkel kapcsolatban állunk. Legyen az egy baráti találkozás, új reménycsoportban való beszélgetés, egy gyerekfoglalkozás, igehirdetés, dicséret, stb. Mai embernek nem elegendők a dogmák. Ők nehéz kérdéseket tesznek fel. Megkérdezik, miért jársz Isten tiszteletre? Mit nyersz ott? Mit nyersz ott, ha te prédikálsz? Hogyan kapsz visszajelzést? Miből tudod azt, hogy nem csapnak be? Nem csak azért mondják, hogy jó volt a prédikáció, mert azt akarod hallani. Miért járnak az emberek templomba, hogyha tudják, hogy elköstelen életet élnek a papok, és pedofilok és homokosok? Miért mennek oda hallgatni őket? Nyilván nem mindenki olyan. Miért teszik? Normálisak ezek? És az emberek ilyen kérdéseket tesznek föl. És vannak, akinek egyáltalán nincsenek kérdéseik. Oda kell eljutnod velük, hogy egyáltalán kérdezzenek. És a mai generáció ilyen. Őket nem érdekli semmi. Nem filozófálnak sokat. Nem gondolkodnak azon, hogy stratégiai játékkal nem építenek semmit. Neked ez agyrém, te annyi mindent tudnál csinálni az életben, és annyi minden nincs időd, amivel szívesen foglalkoznál, és valami normális dolgot megragadnál, bárcsak lenne több időd, és mindet el tudnál tölteni egy csomó értelmes dologgal. És neked ez felfogadatlan, és nekem, hogy valaki hónapokon keresztül minden szabad idejét arra építi, hogy bárakat építsen, kerteket építsen, nyulakat tartson, és etesse a telefonján a kis figurát, éhes vagyok, és képes gondoskodni róla. Ugye pótnyuszikat, a pótizéket. Felfogadatlan. Ezeket a fiatalokat ez nem érdekli. Hogy neked ez felfogadatlan. Ők ezt szeretik, és kész. Nekik ez fontos. És kész. És jössz te az, hogy ez maraság. Mit csinálod? Nem is gondolkodik azon, hogy maraság. El se jut odáig, hogy maraság, mert nem érdekli, hogy maraság. Tessék. Még 10 év még eljut odáig. Nyilván az ember az életkori változások is sok mindenben, meg élet helyzetváltozások is sok mindenben megfordítanak dolgokat, de azzal elmehet 10 év. És sokszor egyáltalán ugye az év, ami elmegy, az idő, ami elmegy, az soha vissza nem tér. Elgondolkodtam azon, hogyha a marhaság helyett, tehát így éjszakában dolgoztam, és DJ voltam, és mindenféle dolgot kevergettem, és rengeteg időt és energiát eltöltöttem ezzel. Ha mondjuk tanulok, azokat a könyveket elolvasom, amit most szeretnék elolvasni, csak nincs időm rá. Mennyivel előrébb jutottam volna az életben már? Hol tartanék már? Nyilván Isten kegyelmes volt, és kárpótolt, de azok az évek elmentek. És azt mondtam, 22 évesen, amikor megtértem, bárcsak hamarabb tértem volna meg, ne pocsékoltam volna annyi évet. És most megint belegondoltam, hogy jaj, de borzasztó, hogy mennyi évet ilyen marhasággal eltöltöttem, de borzasztó. Ilyen tök felesleges hiávalósággal. Hogyan lehetne segíteni a tínédzsereknek, hogy ezt felismerjék 12-13-14 éves korban? Hogyan tudunk nekik segíteni, hogy ne 22, vagy 30, vagy 40 évesen ébredjenek arra rá, amire mi már rájöttünk? A fékkel adunk gázt például. Amen. És milyen érdekes dolog, hogy 130 fiatal visszajelzését kérdeztük meg a fékórákkal kapcsolatosan, és nagyjából 40%-a a fiataloknak az, aki akar többet hallani erről. És azt mondja, hogy ez értékes számára, és szeretne többet hallani, és akár elmenne egy klub jellegű alkalomra is, ahol többet beszélgethetünk velük. A szeretet utat talál. A szeretet önzetlenül cselekszik, és megtalálja az utat ezekben a kapcsolatokban. Ahogy Pál folytatja az igét, így ír, hogy mert töredékes az ismeretünk, töredékes a profétálásunk. Soha nem mondhatjuk, hogy tökéletesek vagyunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, mondja Pál, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy szóltam, úgy éreztem. Amikor férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat, de egy biztos azt mondja, hogy tükör által homályosan látunk. Majd egykor, mikor megállunk Isten szín előtt, akkor színről színre fogunk látni, és olyannak látjuk, és ismerjük meg az Isten, ahogy most ő megismer bennünket. Színről színre, face to face-t. Tudomásul kell vegyük mindannyian, bármennyi ismerete is rendelkezünk, bármi tapasztalattal rendelkezünk, és megértéssel rendelkezünk, hogy pusztán töredéke annak, amilyen az Isten. És még annak is, amit az Isten igéje kinyilatkoztat. Hogy abból is nagyon keveset értünk. Nagyon keveset ismerünk fel annak mélységeiből, amit a Biblia ír, pedig olvasunk naponként. Tudomásul kell vegyük, hogy még rengeteg minden van benne, amit nem értünk. Ahhoz, hogy tanulni tudjunk, és fejlődni tudjunk. Ez alapvető hozzáállás. Nem léphetünk fel fölényesen, leszólva egymást. Viszont azt sem mondhatjuk, hogy én eddig jutottam, és így fogadjatok el, ahogy vagyok. Mert a növekedésre való törekvésünk a Szentlélek által motivált, hogy hasonlóbbá váljunk Krisztusra, és akiben Isten lelke van, az motivált arra, hogy változzon, és nem bújik amögé, hogy amilyen vagyok, hanem szeretnék növekedni, változni. A tükör, ugye Krisztus személye, az ő élete, az ő példája, az ő tanítása, mindannyian csupán rész szerint, de egyre növekvő mértékben ismerhetjük meg őt. Viszont szeretetének mélysége és annak megismerése pusztán töredéke annak, amilyen ő valójában, és ahogy ő szeret bennünket és ezt a világot. A növekedés útja és értékmérője éppen ezért, hogy Pál beszél róla, az 1 Korintus 13:13-ban, most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, a három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. A Krisztus követő személynek, tehát a növekedését ezen a három területen lehet lemérni. A hit, a remény és a szeretetben való előrehaladásban, és ezek közül pedig legnagyobb az Istentől nyert szeretet befogadása és továbbadása. Krisztus a hit szerzője, ő a beteljesítője is. Krisztus hozta el az ő feltámadása által az élő reménységet. Ő adott örök életet. Ő szerette az övéit mindvégig. Azt mondja János a evangéliumában a 13:1-ben, húsvét ünnep előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie a világból az atyához, jól lehet, szerette az övéit e világban. Szerette őket mindvégig. Azért ennek a csapatnak a vége, ott a keresztelfeszítés környékén nem volt annyira dicsőséges. Igaz, ezt beláthatjuk. Elárulták, megtagadták, elfutottak, halászni mentek. Az asszonyokat bolondnak nézték, hogy mentek, hogy feltámadtak, bolondságot beszéltek, asszonyi beszéd, ez csak. Amikor Emmausi úton találkoznak, a názeti Jézussal fel se ismerik, hosszan sétálnak mellette, annyira elborul az agyuk, és mondja neki Jézus Mózestől kezdve az írásokat magyarázza, hogy mindennek be kellett történnie, és nem értik. Majd amikor megtöri a kenyeret, akkor te, ez meg a názáti Jézus volt. Ha hogy nem vettük ezt észre? Akkor szaladnak vissza, mondják a többieknek, hogy mi újság van, hogy ők Jézussal találkoztak, és erre Jézus azt mondja, mindvégig szerette őket. Tehát amikor ilyeneket csináltak, az ő szeretet akkor se lett kisebb feléjük. Ezért lehetett az, hogy Péternek volt második esély. Meg aztán, mikor a pogány gyülekezetében szertelenkedik Péter, és rombolja az evangélium munkáját, és meg kell intenie Pálnak, akkor kapott egy harmadik esélyt is, hogy helyreigazítást nyerjen, és megtérjen abból a különcködésből, és a emberek kasztosításából, hogy te zsidó vagy, te zsidóból lett keresztény vagy, te pogányból lett keresztény, ez külön világ. És azt mondta neki Pál, hogy te azt mondja, hogy az evangéliumot veszed a szádra, és nem az evangélium szelleme szerint élsz, térjél meg, de gyorsan. És azt mondja az ige, hogy Pálnak nyilvánosan meg kellett fedenie Pétert, a legfőbb apostolt. A szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. És mivel szerette Pétert, és nagyon szerette azokat is, akik ott voltak, és mindig azt prédikálta nekik, hogy Krisztusban egyek vagyunk. Legyél zsidó, görög, rabszolga, szabad. Legyél az Artemis templomból jövő prostituált, aki megtértél, mi egyek vagyunk, testvérek vagyunk. Nincs különbség. És jött Péter, elkezdett variálni. Mert más tanításokra hallgatott, a régi hagyományok visszajöttek az életébe. Sorengette őket. És nem értette az új utat, amely az evangélium új útja minden ember felé. Az új szövetség útját. De aztán ott kapott egy harmadik esélyt. Ő megtért, helyreállt, aztán természetesen képviselt az evangéliumot tovább. Jézus azonban nem csak a tanítványait szerette, hanem minden embert. János így ír az első levél második fejezet második versében. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Ő mindenkit szeret, mindvégig. Tehát amíg az emberben van élet lelete, ő mindvégig szereti. A leggonoszabbat is. A legistentelenebbet is. Amely nálunk messze kiveri a biztosítékot. Ő egyre vágyik, a názáreti Jézus, hogy valaki megtérjen a bűneiből, és megszabaduljon. És örök életet nyerjen. Teljesen mindegy, mit csinált addig. Ő mindvégig szereti az embert. Amíg benne van az élet lelete, soha nem mond el róla. És akiben ez a szeretet van, az is így gondolkodik. És egy dolgnak drukkol. Nem annak, hogy kárt szenvedjen a másik, hanem hogy megtérjen. Óriási különbség volt az atya szíve és a tékozló fiú bátyja között. A bátyja egy jól vasalt keresztény volt. Minden megtartott hűségesen. Precíz volt. Mindenben engedelmeskedett az atyának. Pusztán azt nem értette, mit jelent fiúnak lenni. Hogy az is kegyelem. És akkor hazajött a testvére, és megtér, és bűnbánatot tart, és az atya befogadja, nem tudta feldolgozni. Saját kudarcának élte meg, hogy ő hűséges volt, ez meg itt dörzsöl. Nagyon vigyázzunk, hogy régi keresztényként, mert szeretjük az olyat, és szent életet akarunk élni, nehogy így gondolkodjunk azokról, akik hazatérnek a megtérés útján nyilván. Tehát nem arról volt itt szó, hogy visszajött a tékozófi, és mind se történt volna, hanem őszintén megtört a szívében. És azt mondta, hogy vétkeztem, atyám, az ég ellen is telned. Én nem akarok többet így élni. És nem vagyok méltó arra, hogy engem itt visszafogadjál, és ünnepeljél. Én tudom, hogy nem vagyok méltó rá. Nem ezt érdemlem. Nagyon nagy kiváltság lett számon, hogyha a szolgáddá fogadsz engem. Ha valahol itt a hátsó sorban, a szék alatt elhelyezel engem. Mit csinált az atya? A legelső helyre ültette. Visszaállította a fiúság méltóságába. Levágta a hízottókot, ez meg duzzogott. Érdemes Istennek szolgálni. Érdemes engedelmeskedni. Ha ez meg itt elmegy, és visszajön, és most akkor... Megkeményedett a szíve. Nem a krisztusi szeretet volt benne. Nem az atya szeretet tükröződött vissza az életében. Miért? Ha én szent életet élek, miért élek szent életet? Mert szeretem az Istent. Én nem azért élek, nem azért követem Jézust, mert te követed Jézust. Én nem attól függ, hogy én hűséges leszek Jézushoz, te hűséges leszel, vagy nem. Én szeretem az Urat. És én... és törekedvén az egész házam népe, az Urat akarjuk szolgálni. De én azért akarom az Urat szolgálni, mert szeretem Istent. Azonban a vallásos módon szolgálom Istent, akkor bosszantani fog az, hogyha valaki hazatér. lelepleződik egyből, hogy végül is hogyan is állok én ezzel az isteni szeretettel. Én hogyan gondolkodok arra, amit kaptam? Hogy én is kegyelemből élek minden nap? De a másiknak már nem jár? Isten szeretete. Pálapostolt annyira betöltött ez a szeretet, hogy ebben a korintusi fertőben sok népe volt Istennek a városban. Nem látszott úgy. Azt mondja, sok népe van ebben a városban. És sokan kijöttek abban a fertőből, mocsóból és szennyből, ami a korintusi fertő volt, és Isten gyermekeivé lettek. Nem lettek tökéletesek, aztán igazadni kellett őket a korintusiakhoz itt első levélben, a második levélben, de mi nem ugyanilyenek vagyunk? Hány prédikáció kell nekünk a szeretetről? Újra és újra. Hogy tanítson bennünket az Isten, hogy növekedni tudjunk. Hitben, reményben, szeretetben. Pál ezt írja az efézusi gyülekezetnek, ahonnan ugye írta a korintusi levelet, majd később ír az efézusi gyülekezetnek is egy levelet, és környező gyülekezeteknek ott. Efézus 5:1-től. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznosság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés, még szóba se kerüljön köztetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálódás. Végezetül pedig legyünk nyitottak a növekedésre. A szeretet arca Krisztus, aki a Isten szent lelkét megkapta, Isten szent lelke bennünk Krisztus képviseli. A hívő ember életében Krisztus képviseletét valósítja meg a Szentlélek. Egy fontos dolog van, hallgassunk a Szentlélekre a rázós kapcsolatainkra nézve is. 2 Timóteus 1:7-ben azt olvastuk, mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét, azaz szellemét. Azaz, Isten szelleme kellően kreatív, hogy utat találjon a másik emberhez. Utat találjon a testvérünkhöz. Utat találjon az X, Y, Z betűsincs generációhoz. Pusztán Isten szeretetének kell utat adni. És kellően találékonyak leszünk, hogy mit tegyünk. Hogyan foglalkozunk velük. Hogyan közeledjünk hozzájuk. Isten szeretete kellően találékonyá tesz bennünket, hogy hogyan viszonyuljunk az ellenségeinkhez. Isten szeretete kellően találékonyá tesz bennünket, hogyan viszonyuljon valaki az anyósához, az apósához. Hogyha nem egészen vasalt a kapcsolat, szépen rendezett, hanem vannak problémák. Isten szeretete találékonyá tesz bennünket, hogyan éljük az életünket a mindennapokban. Isten szeretete utat talál a másik emberhez. Isten szeretete által építeni akarunk. Nem az a lényeg, hogy elmondjam a véleményemet, hanem az a fontos, hogyha elmondom a véleményemet, azzal téged emeljelek, építselek, segítselek. Nem az a célom, hogy elmondjam, milyen hibáid vannak. A szeretetnek nem az a célja. A szeretetnek az a célja, hogy felemeljelek téged. És lehetőséget nyerj a változásra. Ezért mondom el. És ezt érezni fogod, hogy én nem ítéllek téged, hanem szeretlek. És higgyétek el, a legfontosabb dolog, hogy a másik mit érez. Hogyan jön az le neki? Nem mondhatom azt, hogy megmondtam, ez az igazság, az kész. Mert az ismeret felfogalkodott, tehát ez is a felfogalkodott ember beszéde, nem a Krisztus követő keresztény. Szeretetteljes beszéde. Nem kell egyformán gondolkodnunk. Mivel részeint ismerjük az Istent. Az Isten igéjét is rész szerint ismerjük. Nem vagyunk a teljes kinyilakoztatás birtokában, egyikünk sem. Fontos, hogy meghallgassalak, mert amit te elmondasz, gazdagodni fogok azzal én is. Mert te valamit talán másképpen éltél meg, másik oldalról éltél meg, más módon nyilakoztattak az Isten. Jó, a felfedező csoportban is beszélgettünk az Isten igéről, a megtérésről. Elmondtuk egymásnak a saját tapasztalatainkat, átéléseinket, és milyen jó volt. Mennyivel gazdagabbak lettünk a másik bizonságtétel által. A szeretet nyitott, és ezért fejlődni tud, növekedni tud. Mert olyan, mint a szivacs. nyitott rá, hogy tanuljon a gyermektől is. Nem kategorizál, nem helyez dobozba embereket. A názáretiek nagy bűne az volt, hogy Jézus behelyezték a ács dobozba. És mivel behelyezték az ács dobozba, képtelenek voltak másképp gondolkodni. És hány ember ragadt bele a 20 évvel ezelőtti dolgaiba, az 5 évvel ezelőtti dolgaiba, a személyisége korlátai közé. De minket nem elhívott el az Isten, hanem adta nekünk az erő, a szeretet és a józanság szellemét, aki képviseli Krisztust az életünkbe, bemutatja, rámutat Krisztusra az életünkbe, eszünkbe juttatja Krisztus tanításait, megmutatja, milyen a názáreti Jézus Krisztus, aki a szeretet arca. Amen.